Ez a sorozat azért van, hogy segítsen eligazodni, hogy ne csak kész válaszaid legyenek, hanem kérdéseid is, hogy jobban megismerd és megkülönböztesd a valódi szakembert az önjelölt guruktól. Hogy tudd, ki és mivel hat rád, hogy mi van a csomagolásban, hogy hogyan működik a tested, és hogyan fonódik össze a tápcsatornád a lelkeddel. Megnézzük, hogy mi van az asztalunkon és a fejünkben, hitek és tétitek. Mert ha jó leszel, ez pedig egészen biztosan nagyon jó hatással lesz elsősorban rád, rajtad keresztül pedig az egész környezetedre. Ne vegyél be mindent! Tatár Csilla új sorozata a YouTube-on és a Szólalj Meg Podcast csatornán a Spotify-on. Két hetente pedig ízekre szedjük, avagy a Ne vegyél be mindent extrában érkeznek a személyes sztorik az asztal mellől, ismert emberek tálalásában. Tarts velünk!
A mai ízekre szedjük adásának a vendége Gere Andrea borász, aki hivatalosan és eredetileg ugye közgazdász, ezt már nagyon sokszor elmondtad, és szerencsére nem is erről fogunk beszélni, hanem egy kicsit így ebben a sorozatban, a sorozatnak ebben a részében körüljárjuk az asztalt, mert azt figyeltem meg korábbi interjúimban, meg hát amikor ugye kitaláltam ezt a sorozatot, hogy egészen izgalmas kis emberi portrék tudnak kirajzolódni, főleg női részről, amikor a hagyományokról, a családról, az asztalnál szerzett tapasztalatokról és élményekről beszélgetünk, és nem minden akartam kezdeni, de volt egy interjú, amiben megütötte egy mondat a fejemet, úgyhogy végül is ezzel fogjuk kezdeni, hogy te azt mondtad, hogy te gyerekként azt láttad, hogy a bor az elképesztő kapukat tud megnyitni két ember között a bor az asztalon. Most nyilván sok minden eszembe jut, hogy milyen kapuk tudnak megnyílni, ha csak egy bor van az asztalon, vagy akár több is, de itt mire gondoltál? Mi az, amit te láttál gyerekként a borozó felnőttek től?
Egyébként igen, és én ezt mindig elmondom, ezt a mondatot, mert egyszerűen mind a mai napig hihetetlen számomra, hogy tényleg mekkora erő lakozik egy jó palackborban. Nyilván az, hogy én vidékről jöttem, egy falusi környezetből, nyilván nem volt soha nagyváros így ilyen formában a közelemben, mint Budapest, és amikor én ezzel így találkoztam, hogy belecsöppentünk a boroknak köszönhetően ebbe a csodálatos gasztronómiai világba, meg tényleg az akkori nagy budapesti híres neves éttermesekkel az ember találkozhatott, és hogy úgy néztek ránk vidéki emberekre, mint a félistenekre, hogy hú, hát ezt a bort ők készítik, és hát édesapámat ott tényleg így piedesztára emelték. Szóval, és tényleg annyira remek embereket ismertem meg a bornak köszönhetően, és hát tényleg akár hírességeket is lehet mondani, hogy, és ez mind a bornak köszönhető. Mm. Szóval, hogy tényleg én mind a mai napig csodálom azt, amivel foglalkozunk, meg hát imádom is természetesen.
De közben meg azért ez egy érdekes életút meg gyerekkor, mert én is emlékszem rá, meg én is otthon néha, hát akkor veszük elő a bort, meg az alkoholt, amikor már a gyerekek lefeküdtek, mert hogy ne lássák, meg hogy milyen mintát adunk, és bennem is megvan ez, hogy azért így a felnőttek annak idején gyerekkorunkban így mindig jelezték, amikor azt mondta nekem, hogy stampedlivel kérek, mielőtt ebédelünk, hogy ez amúgy nem oké, nektek nem, nekem kell, mert így a gyomromnak jót tesz, de hogy ti ezt hogy dekódoltátok gyerekkorotokban, hogy alkohol, étel, felnőttek, gyerekek, szabad, nem szabad, mi volt erre a mondás?
De megmondom őszintén, szerintem annyira, tehát nem emlékszem rá, hogy mi itt ilyen itinereket kaptunk volna, hogy na akkor ezt most még nem, de majd, ha ennyi éves leszel, akkor majd igen, hanem hogy valahogy ez olyan minden olyan magától értetődően úgy ment előre. Nyilván megvolt, hogy mikor volt az, amikor még csak engedték, hogy szagoljuk a pohárba a bort, aztán mikor volt az, amikor már beledughattuk a nyelvünket, tehát hogy volt egy ilyen természetes menete az egésznek. És egyébként az én gyerekeimben is mind a mai napig így van. Tehát nyilván ők látják azt, hogy mi kóstolunk, és hát nyilván én szakmailag is hazaviszem a borokat, és otthon tudom csak megkóstolni, mert nem tudok már fölmenni a pincészetbe, és akkor látja, hogy 6 vagy 7 pohár van előttem kitöltve a különböző borok, és akkor persze nyilván kiköpöm azt, amit megkóstoltam, de ők látják, és akkor annyit megengedek nekik, anya, megszagolhatom? Tehát az én kisfiam is megkérdezi, és persze oda tartom neki, és szagolja meg, mert ezek az illatok, ezek mind elkódolódnak így benne, és aztán majd, amikor meg majd szüksége lesz rá, akkor már sokkal jobban be tud azonosítani egy szedret, egy málnát, egy nem tudom, amit érez majd a borban, ott abban a pohárban.
Kicsit így repüljünk vissza. Villányban nőttél fel, ugye?
Így van.
Jól emlékszem, hogy ott is születetek. Tehát, hogy repüljünk vissza abba az időbe, amikor még te is tényleg gyerek voltál. Hogy nézett ki nálatok egy hagyományos vasárnapi vagy szombati ebéd?
Ez érdekes. Nekem a két családom, ugye az apai ági családom, meg az édesanyám ága, az egy két teljesen különböző világ. Hát ugye én sváb családból jövök, mind a két ágról, de ez az erős sváb vonal az édesanyám ágán volt meg. Tehát ők tényleg földműves paraszt emberek voltak, a nagypapám is, nagymamám is örök életükben a földön dolgoztak, mindig is volt szőlőnk. Ott tényleg ez az abszolút hagyományos sváb konyha volt mindig az asztalon. Egyszerű ebéd volt, mindig mindent meg kellett tenni, nem lehetett a tányéron hagyni semmit, vagy annyit kellett kivenni a tányérra, amennyit megeszel. Ott sporolni kellett, tehát nem volt az, hogy pazarlunk bármivel is. És egyszerűbb ételek voltak. Édesapám családja, ő már egy más környezetetük, egy polgári család voltak, ugye tanítók voltak a családban, nyilván ott mindig nagyon nagy hagyománya volt annak, hogy szépen meg volt terítve az asztal porcelánokkal, nem tudom mivel. És hát a nagymamám ott nagyon szeretett is főzni, tehát ő jó ízzel, különbözőféle ételeket, de másképp volt maga, inkább a terítésre emlékszem, meg a körítésre, hogy azt hogy prezentálták, az nagyon-nagyon más volt. Az egyik egy nagyon egyszerű, de tiszta, a másik meg már egy kicsit olyan adunk arra, hogy most akkor mibe leszünk, és milyen kanállal, milyen tányérból.
És melyikben érezted magadat komfortosabban, melyiket szeretted jobban?
Én mind a kettőt szerettem, megmondom őszintén. Talán egy kicsit közelebb állt hozzám az apai ág, mert én imádom, tehát az, hogy szépen meg van terítve egy asztal. Én mind a mai napig egyébként a porcelánoknak nagy rajongója vagyok, tehát én étkészletes szekrényeim vannak, és akkor így ki vannak rakva gyönyörű porcelánok. Én szeretek ugyanúgy megteríteni szépen, szép porcelán tányérokkal, amikor olyan alkalom van, meg összejön a család, és hát nekem ez is volt a vágyam, amikor egyszer lett egy saját házam, hogy mondtam nekem, ha lesz, akkor az biztos, hogy egy hatalmas étkezőm lesz, ahol az egész család el fog férni, mert nekem ez egy fontos, hogy össze tudjunk jönni mindannyian a tágabb Igen. értelemben vett család. Úgyhogy talán ilyen értelemben az a vonal egy kicsit közelebb áll hozzám a maga kifinomultságával. Ugyanakkor meg értékben annyi mindent kaptam a Weber vonaltól, tehát Schwab vonaltól, hogy nekem az egy... Ez egy olyan érték, és egy olyan nem csak az étkezésben, meg a gasztronómiában, mert az nyilván egy egyszerűbb valami volt, de egy nagyon ízes, nagyon szép dolog, hanem ott inkább értékrendben kaptam nagyon sokat.
Egyébként az, hogy mindig mindent meg kellett enni, vagy csak annyit lehetett szedni, ez nem hagyott benned mély nyomot? Vagy így nem köszön vissza felnőtt korodban?
Hát nem igazán, nem. Meg hogy nem lehetett inni, amíg meg nem lehet igazán nyomot, addig azt mondták, hogy addig nem szabad inni, mert akkor el fogod telíteni magad az innivalóval, és akkor utána, az csak a végén lehetett, ugye voltak ilyen érdekes dolgok, de nem, tehát nem emlékszem rá, hogy úgy belém tömték volna az étel. Tehát ilyen formában nem hagyott nekem ez rossz emléket. Mindig úgy kevesebbet vettünk a tányérra, aztán inkább szedtünk még egyszer, hogyha kevés volt, de meg kellett tenni.
Ez milyen izgalmas, hogy van, akiben utána egy egész életén keresztül Igen. ez végig kíséri, hogy az étkező asztal az örökre egy ilyen stressz helyzet lesz neki. Mit ehet, mit nem ehet, ott hagyom, nem hagyom, már akkor is eszem, amikor nem kívánom. Van, amikor meg látod nálatok, meg egyáltalán ez fel sem merült benned, hogy ez egy... probléma lehet. Ez nagyon izgalmas, hogy ez milyen személyiség kell ahhoz, hogy ennyire tisztán meg tudjon maradni, hogy ez nem szól másról, csak a spórolásról.
Meg ugye nem annyira, tehát nem ilyen kőkeményen közölték ezt, hogy ha most nem eszed meg, akkor nem tudom, mi lesz, akkor milyen retorziók lesznek. Tehát nem érezted benne azt a kényszer dolgot, hogy akkor most persze meg kellett tenni, de nem érezted azt, hogy hú, most itt akkor koppintanak a fejedre, hogyha nem eszed éppen meg, tehát most éppen ott maradt valami, akkor nem volt ebből utána nagy probléma.
Anyukád vagy apukád főzött inkább?
Apukám? Az nem tud főzni.
Nem.
Anyukám, teljesen egyértelmű. Apa, az nem. Jó, szeret jókat tenni, de főzni nem tud.
Nagyon sok interjút végighallgattam, meg átolvastam veled, és feltűnt, hogy nyilván, mert a borokról kérdeztek elsősorban téged, és apukád volt inkább a fókuszban, de engem nagyon érdekel, hogy női vonalon mi az, ami az anyukától jön, ami ott van benned, és belőle fakad.
Nagyon örülök, hogy kérdezed, mert tényleg nem beszélünk eleget anyukámról, és így mindig édesapám a téma, pedig hát édesanyám nélkül mindez az egész nem is lenne. Tehát ő egy olyan erős háttérországot adott mindig a családnak, ami nélkül szerintem nem tartana itt senki. És hát nem is csak a háttérországot, hanem amikor ugye mi gyerekek voltunk még, és hát ugye a rendszerváltás követően egy elkezdődött maga az építkezés, ugye akkor Igen. elkezdett maga a birtok is szépen lépésről lépésre felépülni, és ugye akkor mi elkezdtünk már a vendéglátással is foglalkozni, ugye lett egy kis panziónk első szálláshelyként Villányban, amikor még borturizmusról nem is nagyon lehetett beszélni, tehát nem az van, mint most Villányban, hogy jönnek-mennek a vendégek, hanem akkor még tényleg úgy kell keresni, hogy legyen vendég. de akkor édesanyámik megnyitották a kis 8 szobás panziójukat, és azt végülis akkor anyukám vezette. Tehát ő csinálta a panziót, ő fogadta a kóstoló vendégeket, és hát szegény, ő nem volt ezt hozzászokva, hogy neki ki kell állni így vendégek elé beszélni, és akkor hát ő neki ez egy akkora stressz helyzet volt, hogy hogy fog beszélni majd az emberek. Anyukám az egy ilyen igazi anyatípus. Tehát ez a gondoskodó, mindenkire odafigyelő, tényleg úgy a családi tűzmelegét őrző valaki, de mind a mai napig. Tehát én így ugye ő vigyáz nagyon sokat az én gyerekeimre is, hogyha nekem jönni-menni kell, és hát tényleg szerintem ő benne egy másik óvónő veszett el, mert gyerekekkel is fantasztikusan bánik.
De ez ilyen volt gyerekkorodban is? Vagy akkor inkább a munkám volt a fókusz, és most pótolja?
Nem, anyuka mindig ilyen volt. Ő mindig ott volt, mindig gondoskodó volt. Meg hát ugye mi be voltunk vonva örök életünkbe. Én a vendéglátásba is, tehát én nekem ott töltöttem a gyerekkoromat, vagy a szőlőbe, vagy a panzióba, és akkor segítettem szobát takarítani, vagy éppen reggelit készítettünk, mert ugye akkor ezt minden mi csináltuk szinte családilag.
Ott villányban, amikor felnőttél, mik voltak akár azok az ételek, a borok, majd ez egy külön téma lesz tésztől, de inkább így az ételekre vagyok most kíváncsi, amik így meghatározták a ti gyerekkorotokat. Volt a helynek, a háznak specialitása, íze, a szőlőtőkéknek a tövében, ami tipikusan a Gere családnak a sajátja volt?
Hát ugye a sváb konyha maga az viszonylag egyszerű, viszonylag gazdaságos, de tehát az biztos, hogy a tésztaételek azok mindig vittek mindent, tehát hogy azzal nyilván hús nem mindig kerülhetett az asztalra, ezt vagy az élet is régi időkben így hozta, és aztán nyilván ezt, mert hát azért a nagyszüleink nyilván őnekik voltak azért ínséges idők az életükben, és valahogy így meg is maradt, hogy tehát ők a tésztaételeket mindig is preferálták a hússal szemben. És akkor megvolt mindig a rend, hogy akkor pénteken nem eszünk húst egyértelműen, tehát akkor mindig bableves, tehát ezek az abszolút bevett szokások. És hát a főtt hús, vasárnap a főtt hús, a húslevessel, az meg teljesen egyértelműen ugyanúgy a része volt mindig, meg valamilyen szósz, valamilyen mártás, ez mindig volt. És hát ami nekünk meg azért így szerintem de mai napig része az életünknek, ugye az, hogy ugye mi készítünk saját paprikás szalámikat, ugye ez a Stifoldernek nevezett házi szaláminát, erre saját ugye receptúra is van, és ugye ezt eszik a vendégek a szállodába is, és ugye imádják a vendégek is. Hát az meg egy abszolút ilyen sváb recept alapján készülő paprikás szalámi, ami nekem mindig megvan, és egyszerűen meg is kérdezte a férjem, hogy Andi, te hogy ezt a Stifoldert még nem unod, mikor ezt teszed már 40 éve, de hogy tényleg nem tudom megunni. Nekem az volt mindig, hogy amikor kimentünk a szőlőbe, és ott töltöttük ugye az egész napot gyerekként, tehát ott az unokatestvéremmel eljátszogattunk nyilván a sorok végén, de hogy mindig ott volt, amit enni tudtunk ott kín a szőlőbe, az a Stifolder volt, meg a kenyér. Tehát, hogy nekem annak az íze így a gyerekkoromban benne van. Tehát onnan jön, és amikor nem eszek egy hétig szalámit, akkor így már érzem, hogy jaj, de jó, hogy visszakanyarodok ez az ízhez, hogy na most itt van, és... Szóval vannak ilyenek, amik így megmaradnak mind a mai napig.
Mennyire vagy tudatos étkező?
Hát az, hogy mit eszek, milyen minőségű ételt, arra odafigyelek. De hála Istennek az, hogy most itt milyen kalória, meg mi van benne, meg ezt számolok, azt számolok, hála Istennek azt nem nagyon kellett így sose figyelnem. Ez így édesanyám vonaláról így genetikailag valahogy jön, tehát ilyen szerencsés vagyok mondjuk ilyen szempontból. De az, hogy mit veszek, milyen ételeket veszek a boltba, milyen alapanyagokat, még hál' Istennek nekünk azért egy kicsit könnyebb így a helyzetünk, mert ugye van egy éttermünk is a szállodánkban, és akkor ugye a fiúk ott a konyhán azért elég sok mindent jó helyekről szereznek be, úgyhogy ha éppen húst akarunk sütni valamit jót, akkor szólunk, hogy akkor a konyháról elhozunk valamilyet, ami...
Ez nekem egy ilyen álmom, így néha elképzelem, ha nyernék a lottón, akkor az első cselekedetem magammal szemben az, hogy lenne egy saját szakácsom. Tényleg,
jó,
aki így minden nap a legjobb alapanyagokból változatosan így elkészíti, hogy nyilván otthon nem, igyekszik az ember, de ezt nem tudja úgy.
Hát,
de hát, hogyha nektek van egy éttermetek, arra mennyire jársz rá? Mennyire megy haza onnan a vacsora?
Szoktunk elég sokat rendelni onnan ételt, igen. Én nem nagyon, én szeretek főzni, egyébként mindig is azt gondoltam, hogy úristen, lehet, hogy nem is tudok főzni, mert úgy sose voltam rákényszerítve, hogy főzzek, de úgy édesanyám mellett azért elég sokat mozogtam így a konyhában. És aztán jött ez a Covid helyzet, amikor ugye mindenki be volt zárva, és akkor én is
mindenki
időm is volt.
Sütni, igen.
Igen, és mindenki kenyeret sütött, én is, igen. Között. De arra jó volt, hogy bebizonyítottam magamnak, hogy ja, hát ha kell, akkor én tudok főzni. És végül is egész jókat főztem, ugye a férjem is megdicsért, pedig ő aztán tényleg eléggé gasztromán. Úgyhogy így akkor megnyugodtam, jó, hát hogyha úgy hozza az élet, hogy főznem kell, akkor mégsem fogunk éhen halni. De alapvetően ugye édesanyám főz nekünk az esetek többségében, úgyhogy ő megfőzi mindig a családnak az ebédet, és akkor
és abból jut nektek is.
Igen, igen, és akkor mi is mindig megkapjuk belőle a saját részünket, és azt tesszük, de hát azért édesanyám sem ér rá minden nap, és akkor ugye rendelünk az étteremből. De azért nem tudnám azt mindig enni. Tehát, hogy fine dining ide vagy oda, ki finomult ételek ide vagy oda, de rá lehet unni. Tehát azért egy idő után már egy töltött káposztát akarok enni, vagy egy töltött paprikát. Tehát, hogy az... És volt egy időszak, amikor a családdal ott ettünk egyébként, hogy akkor meg volt, hogy minden nap ott teszik a család egykor, akkor még édesanyám is jobban benne volt ugye a napi munkamenetben. Ez már ugye több, már 10-15 éve is volt akár. De aztán meguntuk egy idő után, édesapámnak is úgy elege lett, hogy nem, tehát már nem akarok fűrlevest, meg nem tudom mit tenni fűrtojással, hanem hogy már úgy már ennék valami jó házi kosztot. És hát nyilván az meg nem elvárható nálunk az étterem, hogy ők folyamatosan külön főznek egy házi kosztot nekünk, és egyébként meg megy a párhuzamosan az alakárt, meg a degustációs menü. Úgyhogy, de szoktunk enni az étteremben.
Az, amikor te anyuka lettél, az mennyire volt lépésváltása a tekintetben, hogy az időd ugye teljesen megborult, valahogy meg kellett teremtened az egyensúlyt a munka és a gyerekek között. Mennyire jutott idő arra, hogy azt a fajta fine dining étkezést, vagy úgy egyáltalán az önmagadra fordított időt, azt így megteremtsd?
Hát ez mind a mai napig egy kicsit gond, hogy meg hiányzik is, megmondom őszintén, mert hát igen, erre kevésbé jut időnk. Tehát, hogy azért mi szerettünk így jönni-menni a férjemmel, és akkor ezt az étteremben itt kipróbálni valamit, itt degustációs menü, borok, hát borétel, párosítás, tényleg. Szóval nekem ez a
nehéz
mindenem.
Lehetett a terhesség 29 hónap.
Nehéz volt, igen. Tehát, hogy meg aki kihagyja ezt az életéből, és hogy nem kíváncsi arra, hogy egy bor hogy megy egy ételhez, azt nem is tudom valahogy megérteni, mert ez annyira csodálatos, amikor így szépen összefolynak az ízek, így összeérnek, és kapsz egy olyan harmadik ízt, vagy éppen egy olyan gyönyörű harmóniát, az kár, sajnálom, akinek ez az életéből kimarad. Szóval nekem ez mind a mai napig nagyon hiányzik, mert nehezen tudjuk azért még most is megoldani. Bár azért most már helyek közel így próbálunk bebeiktatni ilyen estéket, vacsorákat, amikor így elmegyünk kettesben. Hát ugye nem Budapesten élünk, tehát azért a villányban ezekhez azért nincs annyira
Igen, azért az ingázás villány és Budapest között azért ez nem olyan, mint hogy az agglomerációból járnám be. A szőlő az mennyire része a te gyerekeid életének?
Hát teljes egészében, tehát abszolút ők jönnek, látják. Ugye most abszolút aktuális a téma, mert ugye szüret időszak is van, tehát most tényleg szüreteljük a szőlőt, úgyhogy ilyenkor igyekszünk azért kimenni a gyerekekkel többet is. Hát a nagy az ugye óviban van napközben, de a kicsivel azzal napközben is kimegyünk, és akkor hogy lássák, hogy szüretelik a szőlőt, hogy bejön a szőlő, behozzuk traktorral, hogy dolgozzuk fel, ezt ők mind napi szinten látják, úgyhogy meg a kollégákat is ismerik, tudják, hogy nem csak mi belőlünk áll a cég, hanem hogy itt sokan dolgoznak, és hogy mindannyian együtt teszünk azért, hogy ez ott létrejöjjön.
Hogy ez megmaradjon. Amikor én nálatok voltam, akkor tudod, van az a helyzet, hogy van egy nagyon szép enteriő, nagyon régen voltam egyébként, tehát nem tudom, hogy most milyen, de már akkor is nagyon szép volt az enteriő, ott voltam a spában, ittuk a finom borokat, ételeket, és az nyilván szauna, nem tudom minden, és olyan nagyon ilyen egészségesnek, vagy ilyen fitnek éreztem magamat a hétvége után, és most, amikor készültem az interjúja, azon gondolkodtam, hogy vajon van-e olyan, hogy szőlő titok a te életedben, hogy többletjelentéssel, vagy többlet tudással bír-e az a szőlő, amit ti termeltek a te életedre vonatkozóan, akár az egészséged szempontjából, a bőröd szempontjából, ugye a testi-lelki egyensúlyod szempontjából. Mi mindent tud ez a szőlő, ami ott van, vagy bárhol a világon?
Hát a szőlő egy nagyon, nagyon sokoldalú gyümölcs, és sokáig nem is tudtuk, hogy ez így van. Tehát, hogy mindenki a szőlőt hallja, akkor első körben mindig a borra gondol. Teljesen természetesen nyilván ez az első gondolat, tudom nekem is, hogyha mondanom kellene. De ebben sokkal több minden rejlik. Ezt ugye mi is itt az évtizedek alatt tapasztaltuk meg, találkoztunk a szőlőnek ilyen-olyan formáival, mármint feldolgozott formáival. Amikor a visszatérve arra, hogy amit te is említettél, hogy a szállodában ugye mi próbáltuk azt is már ilyen szőlőtematikára, bortematikára felépíteni, hogy akkor a kezelések is már ugye szőlőmagolaj, különböző szőlésbor alapú kezelésekre építettük fel az egészet, meg hát magának az interjőnek az üzenete is ezt sugallja mindenhol. De hogy mi elkezdtünk úgy nagyjából 2010 környékén feldolgozni a szőlőmagot magát, és hát ugye ezt sem tudtuk. Persze lehetett olvasni róla, hogy milyen élettani hatásai vannak, mert ugye az egyik legerősebb antioxidánsként tartják számon a szőlőmagját leginkább, mert ugye ott abban koncentrálódik leginkább. És, de hogy ezt hogy kell feldolgozni? Ahhoz, hogy a szőlő, tehát az antioxidánsként hasznosulni is tudjon a szervezet számára. Tehát nem lehet, hogy csak szétrágunk akkor egy szőlőmagot, és akkor azt hiszük, hogy hú, akkor most tettünk valamit az egészségünkért, mert nem, mert az nyilván csak így átmegy az a szervezeten. De hogyha ez megvan ilyen finom porrá őrölve, egy mikroőrleményé, és úgy eszi meg az ember, nyilván elkeverve a joghurtba, vagy bármi valamilyen italba, akkor tudja igazán a szervezet ezeket hasznosítani. De ugye ezt mi korábban még nem volt meg nekünk erre a technológiánk, hogy mi magunk csináljuk és dolgozzuk fel a szőlőmagját, csináltattuk valakikkel, de nem volt olyan, tehát nem sikerült, ugye nem olyan volt a minősége, és aztán elkezdtünk mi magunk utána járni, hogy még jobb, hogy lehet. És akkor tényleg így mérnökökkel dolgoztunk egy éven keresztül, hogy kísérletezzük azt, hogy tudjuk ezt olyan finomságúra megőrölni, hogy az még jobban hasznosuljon. És hát ugye az sem mindegy, hogy milyen szőlőalapanyagot használsz, hogy kérdezted, hogy mi saját szőlőnk. Tehát, hogy szerintem a kulcsa ebben rejlik, mert ha most bemész egy, lehet szőlőmagőrleményt találni, ilyet, olyat, amolyat. De hogy az a szőlő hogy van termesztve? Hát ez ugye ez az egyik alfája, omegája az egésznek. Ugye mi biogazdálkodásban dolgozunk, hogy bioszőlészet vagyunk most már 2010 óta, és nyilván hát nem terheljük túl a szőlőtőkéket, tehát mi jó borokat akarunk készíteni, és ugye azt jelenti, hogy nagy boroknál egy olyan 5-6 fürtöt hagyunk maximum rajta a tőkéken, a többit levágjuk. Tehát ez alatt meg azt kell érteni, hogy minden, amit a talajból magába szív az a szőlő növény, az abban az 5-6 fürtbe oszlik el. Tehát egy sokkal koncentráltabb hatóanyagot kapsz azokban a szőlőfürtökben, illetve a magban, amit majd később feldolgozol.
De a biogazdálkodásnak mi a lényeg, hogy nem használtok olyan permetező anyagokat, olyan vegyszereket? Tehát
így
ez
van.
Az egyik
igen,
és legfontosabb alappillére.
Természetes szerekkel permetezünk. Tehát semmi olyan, ami kemikáliának minősül, olyan nem kerül ki a szőlőbe. Végülis ez egy preventív védekezési mód. Ugyanolyan, mint amikor te elkezdesz mondjuk vitaminokat szedni a telet megelőzően, hogy az immunrendszered erős legyen és vitális legyél, ellenállóbb leszel a betegségekkel szemben. A bio is erről szól. A hagyományos növényvédelem meg inkább már olyan, hogy beveszem a gyógyszert, mert beteg vagyok. Ott van a betegség, lefújom és lepermetezem. De a bióban megpróbálod kondicionálni a növényedet, hogy egy vitális, erős növényed legyen, hogy amikor jön a betegség, akkor ő erősen ellen tudjon állni.
A te egészségedre vonatkozóan volt ennek utólag tetten érhető hatása, hogy te egész életedben szőlőn éltél, ha így visszagondolsz, vagy visszavezeted?
Szerintem onnantól, hogy elkezdtük a szőlőmagot feldolgozni inkább. Hát a vörösborra ugye mindig mondják, hogy ugye nyilván az élettani hatásai azok abszolút ugye pozitív, pont ebben pont az antioxidáns tartalmában rejlik. Ez a bizonyos dolog, de a szőlő magjában ez még jobban koncentrálódik, és én onnantól számítom ezt leginkább, amikor ezt elkezdtük feldolgozni, és lett saját szőlőmagolajunk, és azt elkezdtem enni rendszeresen, meg a szőlőmag őrleményt is rendszeresen, mert ugye az ott a vérképben is azonnal megbutakszik. Tehát mit csináltunk egyébként kísérletet is erre a kollégáinkkal, tehát a teljes kollégák csoportját bevontuk ebbe a kísérletbe, és akkor néztük a stresszfaktort, az antioxidáns szintet, a stresszfaktort a kollégáknak a vérében, tehát ez egy vérvétellel, egy doktornőnek a vezényletével működő, és ilyen kísérleti csoportok voltak, tehát és akkor néztük, hogy kinek hogy változik, hogy a stresszfaktor az kinek hol helyezkedett el, és akinek benne volt, tehát a határon felül volt, tehát hogy magasabb volt a stressz a szervezetében, annak nagyobb dózisban írta elő a doktornő a szőlőmag őrleményt, és hihetetlen, mert tényleg 2-3 hónap után bekerültek ők is a normál szintbe, és az antioxidáns szintek is mindenhol teljesen rendben
lettek. De mert, hogy a szőlőmag őrleménynek stresszcsökkentő hatása van, én tök másra gondoltam.
Abszolút, az is, abszolút benne van.
Rögtön a bőr jut eszembe, mm-hmm. meg a hát vörös vérsejtek, de nem tudom miért, de valahogy rögtön erre asszociáltam, hogy valahol ott lehet keresni ennek a hatását, de akkor ezek szerint nem.
Hát ugye, mert az antioxidáns szinttel, ugye azzal abszolút, hát kivéded azokat a napi szabad gyököknek ugye a negatív hatásait. Sokkal ellenállóbb lesz a szervezeted is. És hát igen, és a stresszfaktorra is abszolút hatással van. Meg hát ugye a stressz az nagyon el tudja mozdítani a vérképetben is a dolgokat. Tehát akkor már ott az már megmutatkozik ott különböző értékekben, hogy ott valami nincsen rendjén. És ezeket nagyon szépen mind helyre rakta. Úgyhogy...
És az olaj, azt külsőleg használjátok, vagy ez egy ilyen belső fogyasztásra készített dolog?
Hát az is. Azt lehet már itt is, ott is. Úgyhogy igen, hát mi a konyhán, az étteremben is nagyon sokat használjuk. Nyilván ez egy értékesebb olaj, meg nyilván egy drágább olaj is, mint hogyha most sok növényi olajjal összehasonlítjuk. Tehát az, hogy csak úgy abba sütjük a húst, meg nem tudom mit, azért az egy kicsit luxus. De egyébként abszolút használjuk salátákra, vegyítjük is egyébként más olajakkal. De mi egyébként azt kínáljuk a vendégeknek, amikor megérkeznek az étterembe, és amíg várnak az ételükre, akkor ilyen kis kémcsőben viszünk szőlőmagolajat, és akkor azt csak így kenyérrel, mert ugye annyira ízgazdag maga az olaj, és a szép zöld színe is van, tehát hogy ez már attól szerintem így ránézel, és már életem, jó érzés is, már
ez a roppanos,
placebo.
Friss, kovászos kenyér, így igen, van, azzal. Hozzák hozzá az olajat, kis só, valami zöldséget, pontosan. Végen van tőle abban a pillanatban, hogy ilyet látok a fine dining éttermekben, otthon is néha, de ott azért így módjával. Visszatérve a családi asztalhoz, nektek hány fős a családi asztalotok otthon?
Hú, az enyém otthon az nagyon nagy. 16, 7, 8? Mi? Valahogy így. Nagyon hosszú.
Jézusom.
Azt kerülgetjük, a fiúk azok körül szoktak a kis motorral kergetőzni.
Tehát, hogy ez egy ilyen több részletben összecsukható, vagy ez egy 16 személyes asztal, ami non-stop nyitva van?
Igen, ez mindig nyitva van. Ez két asztalból van így összetolva. Tehát nem azt egy ilyen nagyon hosszú, hanem kettő darab asztal van összetolva, de 16-an el lehet férni mellette. Igen, az állandóan ott van. Igen.
Ez volt az álmod, hogy igen, oda csoportosuljon a család, igen, és ez megvalósult? Tehát lettetek tényleg a tűzhely, ahol karácsonykor uh-huh. összegyűlik mindenki?
Így van, igen. Karácsonykor, húsvétkor, ugye hát a másik Gere család, ugye a nagybátyámék, ők is akkor ott vannak, az összes unokatestvér ott van, és akkor így szépen hátsan, és a nagyszülők ugye időközben már elmentek közülünk, de most hát jött az új generáció, ott vannak a gyerekek, úgyhogy mindig vagyunk ilyen 16, ami nem is elég a hely.
Mit jelent neked egyébként a családi asztal fogalma? Hát gondolkodtál már?
Nekem nagyon-nagyon sokat. Nagyon sokat. Én annyi mindent kaptam a családomtól, és valahogy ezt láttam, és ugye én nagyon sok időt töltöttem gyerekkoromban a nagyszüleimmel. És én ezért annyira hálás vagyok. Tehát, hogy egy nagyszülő annyi mindent tud adni a gyereknek, hogy én ezért is hagyom, hogy a gyerekek minél többet legyenek a nagyszülőkkel is, még igaz, hogy az anyósom, ő a Balaton mellett lakik, de akkor is oda visszük, legyen ő vele, és nem adok nekik instrukciókat, hogy ezt kell csinálni a gyerekkel, vagy azt kell, mert én is ezt élveztem, hogy van, amit csak a nagyszülőnél lehetett csinálni, és valahogy ők mindig úgy vigyáztak erre, hogy így meglegyen a családi asztal, főleg apukámáik ágán nagyon-nagyon erős. És egyébként mind a mai napig mi tartjuk a családi szüretet, tehát akkor így összejövünk, van, akik Németországból jönnek haza, van, akik az ország különböző részeiről, egyébként pont most egy hete volt a nagy családi szüretünk, és akkor ilyenkor összejövünk 50-en. És akkor az ott nálunk van a pincészetnél, együtt eszünk, iszunk, jelképesen kicsit szüretelünk, de hogy együtt van a család, és ez nagyon-nagyon fontos, és ezt láttam, hogy apáék ágán ott ez nagyon erősen ott volt, hogy mindig a legidősebb családnak kell, a legidősebb családtagnak kell összefogni a dolgot. Hát most nem a legidősebb családtag fogja éppen össze, de nekünk ugye ott a lehetőségünk, meg ez a szüret, ez egy apropója annak, egy jó apropója annak, hogy összejön a nagy, tágabb értelemben vett család.
Vagy van olyan hagyomány, szokás, amit nagyon szeretnél tovább örökíteni a fiaidnak, hogy ők vigyék tovább?
Hát ez biztos, hogy tehát ezt magát, ezt, hogy, hogy összefogjuk a családot, és hogy adjuk meg az időt annak, hogy leülünk együtt és beszélgetünk. Tehát akkor itt nincs telefonnyomogatás, meg nem tudom mi, hanem akkor mindenki félre rak mindent, és hogy élvezzük az időt együtt, és hogy beszélgessünk. Tehát, hogy ezt mi próbáljuk mi is tartani a gyerekeinkkel, hogy persze látják, hogy nyomkodjuk azt a telefont, de mert erről szól az életünk, de mi az ember próbálja tudatosítani is bennük, hogy ez munkaeszköz. Tehát ennyit már ők is megértenek, és akkor már meglátja a telefont, hogy ott hagytam valakor, már hozza utána, hogy anya, itt felejtette. De nem akarja elkezdeni nyomkodni, amikor ők is élvezik, amikor így együtt vagyunk, és lejönnek a papa, a mama. Tehát, hogy ha már ez így megmarad, akkor én annak nagyon-nagyon fogok örülni.
És ez hol lehet a legjobbat beszélgetni? Az asztalnál.
Így van, igen. Étkezés. Jó borok és jó ételek mellett.
Egyébként, amikor sokszor itt ennél ebben a stúdióban is beszélgettünk már a diéták kapcsán, de ez nem igazi diéta, ugye a mediterrán diétáról, hogy milyen jó az, és itt többször elmondták, akik így velem szemben ültek, hogy nem a diéta jó, hanem az, hogy van 3 óra arra, hogy egy megterített asztalnál emberek kommunikálnak egymással, és csipegetnek, borokat isznak közbe, és egyszerűen nem funkcionális tér, hanem egy élvezeti hely, ami így évekkel hosszabbítja meg az embereknek az életét, hogyha van egy ilyen közösségük. Nem nézted van a Netflixen a Kék Zóna titka, vagy nem is tudom, Kék Zóna, vagy valami a Kék Zónák, nem, valami ilyesmi sorozat, ami pont azt próbálja meg körüljárni, nyilván egy kicsit ilyen populáris módon, hogy ahol 100 évig élnek az emberek, ott miért élnek 100 évig. És akár hiszed, akár nem, az eszenciája számomra, meg az üzenete, az étel és a közösség, és a kettőnek a kapcsolata. Tehát ahol jó közösség van, és tiszta ételeket esznek, ott sokáig élnek az emberek, ahol még generációk ülnek egymás mellett az asztalnál.
Abszolút, teljesen egyetértek veled.
És azt eszik, amit ott a megtermelt javakat nagyjából, tehát hogy nem junk foodot, meg innen-onnan a kocsiban a zacskóból,
igen,
ahogyan mi, hanem ez nagyon nehéz egyébként. Nyilván mindenkinek a fejében és az enyémben is benne van egy ilyen idealisztikus kép, hogy milyen jó lenne, ha mi gyerekeink is így tudnának, de közben meg elképesztő ilyen hullámvasútnak érzem ezt a sztorit, hogy a mi nagyjából egyidős gyerekeinknek ezt hogyan fogjuk tudni továbbadni úgy, hogy ez ne egy ilyen unalmas sztori legyen nekik, mert hogy annyira gyors minden már náluk, főleg így a suliban, és olyan intenzív és olyan impulzív, hogy vajon hogy fogják ők megtalálni ebben azt, amit mi is keresünk, és helyel közel meg is találtuk.
Igen, emiatt én is aggódom egy kicsit, hogy hogy például azok a borvacsorák, amik így régebben, vagy 10 évvel ezelőtt voltak, igen, még, hogy azok már így kezdenek egy kicsit úgy kiveszni, pedig ez is egy nagyon jó apropója volt annak, hogy így összejöttek barátok, akár baráti társaságok egy asztalnál, akár egy étterembe, és akkor ott közben, igen, elbeszélgettek, de valahogy én bízom abban, hogy talán ez visszajön, átbillen a mostani nagyon felgyorsult világ talán egy olyan ponton, amikor azt mondja, na jó, most már mindenkinek egy kicsit kezd elege lenni, és akkor inkább találjunk vissza egy kicsit egymáshoz. Hát remélem, hogy ez a pillanat eljön. És nem mondja, amikor ők abba a korba érnek, akkor ez már újra aktuális lesz. Vagy remélem azt, hogy el tudjuk plantálni bennük azt, ahogy mi élünk, amilyen értékrendet vallunk, hogy ezt így látják napi szinten, hogy erre mi adunk, odafigyelünk, hogy ez valahogy zsigerileg beléjük kódolódik, és aztán majd ők is keresik. Hát tényleg az olaszoktól egyébként tényleg lehet tanulni ilyen szinten, hogy az a fajta könnyedség, és hát ők aztán abszolút emberi tehát környezetben, meg emberi társaságban próbálják élni az életüket, tehát őnekik a COVID, hát ugye Kinga barátnőnk, akit te is nagyon jól ismersz, hát ugye ő is mondta, hogy az olaszok azok, hát így majdnem megőrültek, hogy el vannak zárva egymástól, és akkor ilyen ablakokon keresztül köteleken küldözgették egymásnak az enni meg innivalót, mert hogy egyszerűen nekik ez annyira része az életüknek. Úgyhogy hát jó lenne ebből is egy kicsit ide átültetni.
Még egy utolsó kérdés, ami így motoszkál bennem, amikor mondtad, hogy elején még kóstolhattál, csak szagolhattad, kóstolhattad, hogy egy borás családban hogy van ez az első ihat bort a gyerek? Megvárják a 18-et, vagy igaziból nem?
Hát most nem tudom, mit kéne mondanom. De biztos, hogy nem 18 volt, amikor először ittam bort. Nem, biztos, hogy korábban már megkóstoltam a borokat. Hát így engedték nyilván, hogy az ember egy-egy kortyot, hogy így az ízét legalább tud, hogy mi az, amit ott folyamatosan molyolnak, amivel molyolnak a szülők ugye nap, mint nap. Úgyhogy biztos, hogy nekem ez tizen pár évesen.
Most kézed el egy ilyen, mint én könyvvizsgáló szülőkkel, vagy lehet,
kész a matek. Az akták halmazában.
Igen, kész a matek haját, hogy mennyiben másabb pályát futottam volna velem, hogyha
hát látom.
Egy bort kóstoltattak velem, nem pedig a szorzott tablet kérdezik ki. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon örök, hogy beszélgettünk egy kicsit az ételekről, meg a borról ilyen kontextusban is.
Én köszönöm neked, hogy itt lehettem.